Kedves hallgatóink, egy viszonylag hosszú sorozat legutolsó alkalmához érkeztünk. A Jelenések könyve utolsó verseivel nem csak a Jelenések könyvét fejezzük be, hanem a Bibliának a legutolsó verseit fogjuk megismerni. Tehát itt záródik a Bibliánk, itt fejeződik be a Bibliánk. Az utolsó fél oldal tartalma az, amit a mai előadáson, mint egy befejezéskép szeretnék önök elé tárni. Jelenések könyve 22. fejezetében a 6. verstől először megszólal az az angyal, a hét csapás egyik angyala, aki végigvezette János apostolt a látomások értelmezésén, utána megszólal maga Jézus Krisztus, és utána megszólal János apostol. Az utolsó rész így veszi a kezdetét. Tessenek figyelni! Az angyal ezt mondja, és mondta nékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Megszólal Jézus, íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja egy könyv profétálásának beszédeit. Megszólal János apostol, és én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborultam a mennyei angyal lába előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta. Azt pedig mondta nékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják-e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd. Azután mondta nékem, be ne pecsételd e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj, és aki hallja, ezt mondja, jöjj, és aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Kedves hallgatók, van még néhány Biblia verse a legvége, amit még hátrahagytam, de ezek a nagyon egyszerű lezáró versek hatalmas nagy tanításokat közvetítenek. Ezeken tényleg végig kell mennünk, ezeken a bibliai kijelentéseken, hogy a Jelenések könyvét, de meg fogjuk látni az egész Bibliát is jól értsük. Mit mond először az angyal? Mondta nékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Jelenések könyve többször is kimondja ezt a kijelentést, hogy e beszédek hívek és igazak. Meg kell nyugtatni az embert, meg kell erősíteni az embert. Az emberi természetben annyira ott van a hitetlenség. Mi nem hiszünk, sokszor nem hiszünk logikus, egybefüggő, ellenőrizhető kijelentéseknek. Az, hogy például lesz feltámadás, vagy lesz örök élet, a legtöbb ember ezt mesének tartja, ebben nem hisz. És a Biblia kellő időben, kellő pontokon még erről is gondoskodik, mint hogyha valaki belénk látna, valaki azt mondaná, hogy most én látom a te ellenérzéseidet, látom, hogy milyen érzelmek kavarognak benned, hidd el, beszédek hívek és igazak. És hozzáteszi, hogy az Úr, a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát. Hát milyen szószaporítás? Miért nem azt mondja, hogy az Isten? Miért azt mondja, hogy a szent proféták Istene? Kedves hallgatók, nagyon nagy súlya van ennek a kijelentésnek. Mert ma is sok ember kérdezi azt, hogy hol van az igazi vallás, hol van az a vallás, az a hit, ami teljesen megbízható, és hol lehet ezzel számolni, hogy van olyan hit és olyan vallás, amit lehet ellenőrizni, ami nem csap be bennünket, ami nem csak ma igaz, ha ma hiszünk benne, de holnap és holnap után is igaz lesz. Vankó Zsuzsa megjelentetett egy nagyon nagy jelentőségű könyvet, az a címe, hogy Isten beszéde, az Isten keresés kulcskérdése. Ugye ennek a könyvnek azért ez az alcím, hogy az Isten keresés kulcskérdése, mert azzal számol, hogy minden ember keresi a megoldást. Minden ember keresi így vagy úgy az Istent. Na de mikor lehetek biztos, hogy én megtalálom az Istent, és a hiteles, az igazi, a valódi Istent találom meg, és nem az egyébként nagy forgalomban levő bálványisteneket, hiszen a világon nagyon sok Isten képzet van forgalomban. És innen a könyv címe, hogy ez a könyv azt tekinti végig, hogy az olyan vallások, világvallások, mint a hinduizmus, a buddhizmus, az iszlám, és aztán a zsidó-keresztény vallás is, ami arra hivatkozik, hogy ő Isten beszédét birtokolja. Tehát Isten senki nem látta, senki nem láthatja. De az Isten beszéde az hol nyilatkozik meg? A keleti szentiratokban nyilatkozik meg? A Koránban nyilatkozik meg? Honnan tudjuk, hogy ez a Bibliában nyilatkozik meg, és nem máshol? És itt mondja az angyal, hogy a szent proféták Istene. Itt is a Biblia egy ilyen különös megfogalmazással adja tudtul, hogy az Isten, az igazi Isten, az a szent proféták Istene. Azt mindenki mondhatja, hogy ő Isten beszédét közvetíti, azt mindenki mondhatja, hogy ő olyan valláshoz tartozik, hogy itt az Isten szólal meg. Lényegileg még a keleti vallások is ezt mondják, ahol nincs is személyes Isten. Furcsa dolog ez, ugye? Nincs személyes Isten, de azt mondják, hogy itt az Isten beszéde szólal meg. Vagy az iszlám is ezt mondja, hogy hát Allah Mohamednek jelentette ki ezeket a dolgokat. Na de hogyha elkezdem ellenőrizni, hogy ez a Mohamed mit írt le, és mi mindent írt le, és mennyi ellentmondás van benne, akkor azt látom, hogy akkor Isten az ellentmondások Istene. Meg egyáltalán Isten egy valakinek jelentette ki magát, és senki másnak. És ez az időszámításunk szerinti 7. században élt Mohamed volt, és addig nem volt kijelentés. A Biblia szerint Isten 1600 éven át sorozatosan kijelentette magát. Mózestől János apostolig, ez 1600 év. Mózes az időszámításunk előtti 15. században élt, János pedig az időszámításunk szerinti 1.-2. század fordulóján fejezte be a pályafutását, ez 1600 év. A Bibliát lehet ellenőrizni, az iszlámot nem lehet. Ott el kell hinnem, hogy Mohamed és egyedül Mohamed kapta a kinyilatkoztatást. Ha nem hiszem, akkor nem vagyok hívő. Ha elhiszem, minden további nélkül, akkor nyilvánítanak hívővé. A Biblia nem kíván előzetes hitet, és ezért hiteles a Biblia. A Biblia nem úgy közeledik az emberhez, hogy higgyél bennem. A Biblia úgy közeledik az emberhez, hogy ismerjél meg, olvassál el, hasonlítsd össze 1600 év kijelentéseit, és nézd meg, hogy Mózes és János apostol és Dávid és Pál apostol között milyen különbség van, vagy van-e ellentmondás, vagy nincs. Isten a szent proféták Istene. Tehát ez szerepel itt Jelenések 22.6-ban. Milyen nagy jelentőségű kifejezés. Isten a szent proféták Isten, nem a Mohamed Istene, nem a keleti vallások Istene. Isten a szent proféták Istene, a profétákon és az apostolokon a két szó különben ugyanazt jelenti, profétész és apostolész, mind a kettő ugyanazt jelenti, követett, küldöttet, hírvivőt jelent. Isten hírvivői a proféták és az apostolok, Isten a szent proféták Istene, vagy ahogy Jézus máskor mondta, a Bibliában csodálatosak ezek a megkülönböztetések, ezek a szinte definíciószámba menő kijelentések. Jézus azt mondja János evangélium a 17. fejezet 3. verse szerint, tehát János 17.3 szerint, hogy az egyedül igaz Isten. Ugye amikor hálát mond Jézus, hogy az Isten lehetővé tette, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ott van ez a megszorító kijelentés, hogy Isten az egyedül igaz Isten, a többi Isten sajnos emberek kitalálta Isten, bálványisten, nagyon sok vallás tele van össze-vissza Isten képzetekkel, de a szent proféták Istene az az élő, az a valóságos, az az egyedül igaz Isten. Jelenések könyve utolsó mondataiban is hallatlan súlyú kijelentések szerepelnek. Ezután az angyal szava után megszólal Jézus Krisztus. Íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásának beszédeit. Itt ezekben az utolsó sorokban, utolsó mondatokban kétszer jelenik meg a boldog mondás, tehát ugye a Biblia nem sokszor beszél boldog mondásról, de a Máté evangéliuma 5. fejezete elején, ahol 8 boldogság van, azon kívül nagyon takarékosan bánik a Biblia ezzel, hogy ki a boldog. Itt azt mondja a 7. vers, hogy boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. Ugye mi az, hogy boldogság? Mi az, amire minden ember vágyik, hogy boldog szeretnék lenni? Itt az, mondom, az utolsó mondatokban azt mondja a Jézus Krisztus, íme eljövök hamar, és akkor vagy boldog, ha olvasod, megérted, és meg is tartod e könyv profétálásának beszédeit. Igen, ugyanezzel a boldog mondással kezdődött a Jelenések könyve. 1. fejezet 3. versében mit olvastunk? Boldog, aki olvassa, hallgatja, és megtartja e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Itt már csak a végső dolgot mondja, nyilván ahhoz, hogy valamit én megtartsak, ahhoz meg kell ismernem. Azonosulnom kell vele. Tehát boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja. Ez a boldogság megtalálni az Istent, és a megtalált Isten akarata szerint élni. Hogyan is mondta Dante olyan szépen az isteni színjátékban, röviden fejezte ki Dante velősen, de csodálatos mélységgel, az ő akarata a mi békénk. Az ő akarata, ami békénk. Ezt lehetne így is mondani, az ő akarata, ami boldogságunk. Ha az ő akarata érvényesül az életünkben, mert Isten mindannyiunkra nézve a legjobbat akarja, sokkal jobbat akar az Isten magunkra nézve, mint hogy mi elgondolunk magunkra nézve. Boldog, aki megismeri, hallgatja az Isten beszédeit, és megtartja azokat. És ezután János apostol is előáll, és azt mondja, hogy és én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, mert említettem önöknek, hogy egy szombatnap leforgása alatt kapta az egész Jelenések könyvét, egy olyan hatalmas lelki és szellemi felfogó képességgel kellett rendelkeznie, hogy ezeket így hajszál pontosan, ezeket a látomásokat lejegyezze, és a mi tudomásunkra juttassa. És önkéntelenül az apostol a látomásokat magyarázó angyal előtt le akar borulni. És akkor azt mondja az angyal, hogy ne boruljál le, ne imádjál engem, mert én ugyanolyan teremtmény vagyok, mint te, meglásd neted, szolgatársad vagyok neked, és a te atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják-e könyv beszédeit. Tehát itt szeretnék hivatkozni a kedves hallgatóknak, hogy ebben a kis füzet sorozatban én is írtam egy kis tanulmányt az angyalokról, el lehet olvasni, hogy kik az angyalok, miben különböznek tőlünk, de az angyalok soha nem kértek, és az angyaloknak tilos is olyan tiszteletet adni, még csak egy ilyesfélét is, mint itt János apostol akar tenni, hogy önkéntelenül meg akarja hálálni a magyarázó angyalnak a kijelentéseit, de ő elhárítja, hogy előttem ne boruljál le, én ugyanolyan teremtmény vagyok, mint te, egyedül az Istent imádd, és az ő beszédeit tartsd magad előtt. És ezután még az angyal azt mondja a 10. vers szerint János apostolnak, hogy be ne pecsételd e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Hát ez meg mit jelent? Ugye a Jelenések könyvében, akik visszaemlékeznek rá, ha itt tetszettek lenni, a 10. fejezetnél. A 10. fejezetnél említettem, hogy Jézus egyik látomásban úgy jelenik meg előttünk, mint az egyik lábát a föld golyóra teszi a földre, a másik lábát a tengerre, tehát az egész föld uraként jelenik meg Jézus, és egy megnyílt könyvecske van a jobb kezében. És megesküszik erre a megnyílt könyvecskére, hogy több idő nincs már az emberiség történetében, és akkor vetettük fel ezt a kérdést, hogy mely könyve a Bibliának az, ami bepecsételt könyv, de ami egyszer megnyílik a történelemben. Ugye a Biblia 66 könyvből áll, és mind a 66 könyvet Isten ihlette, proféták, apostolok írták le. A 66 könyv közül mindegyik mindenkor emberéhez szóló könyv, kivéve egy könyvet, aminél a Biblia előre jónak látta közölni, hogy csak ahogy halad előre a történelem, akkor fogják megérteni. És ezt a könyvet bepecsételt könyvnek nevezi. Olyan ez, mintha valaki lezárna egy könyvet és bepecsételni, és ha eljön az idő, akkor nyílik föl a pecsét, akkor tárul ki annak a könyvnek a jelentése. Maga ez a könyv is a 8. fejezetében és a 12. fejezetében is használja ezt a kifejezést magában abban a könyvben, ami bepecsételt könyv a Bibliában benne, hogy ez a könyv bepecsételt könyv. Ott a Jelenések 10. fejezeténél említettem önöknek, hogy melyik a Bibliának a bepecsételt könyve. Melyik az a könyv, ami az emberiséget érintő leghatalmasabb proféciákat tartalmazza, egészen a végső időkig, és amely könyvet csak a mi korunkban, az elmúlt 200 évben kezdtek megérteni, a 18. század végén a nagy francia forradalom utáni nagy földrengés, nagy világot megrázkódtató esemény kezdte az emberek figyelmét ráterelni erre a könyvre, és a világ legszabadabb országában, akkori legszabadabb országában, az Egyesült Államokban egy egyszerű baptista parasztember, William Miller kezdte megérteni ennek a könyvnek főleg idői proféciát tartalmazó részeit. Ez a könyv Dániel könyve. A Bibliában Dániel könyve az a bepecsételt könyv, ami a Jelenések könyve 10. fejezete szerint meg fog nyílani a mi korunkban. Egyébként Dürernek a részkarc, amit rátetettünk újra a szórólapunkra, ezt jelzi, hogy hogyan is fog ez a könyv megnyílni. Hogy Jézus, aki itt áll és megesküszik arra, hogy több idő nincs, átadja ezt a könyvet János apostolnak, hogy egye meg. És a szájában édes lesz, mint a méz, de a gyomrába lekerülve keserűvé válik. Ami kifejezi, nagyon szemléletesen fejezik, hogy először János úgy gondolja, hogy megértette a könyvet, szájában édes, mint a méz, de a gyomrába lekerülve keserűvé válik, hogy Dániel könyvét egy nagy csalódás árán értették meg a 19. században. Úgy gondolták, hogy megértik Dániel könyvének leghatalmasabb idői proféciáját, a 2300 évről szóló idői kijelentést, és egy nagy csalódás árán értették csak meg. Ez a bepecsételt könyv Dániel könyve, de a Jelenések könyve nem bepecsételt könyv. A Jelenések könyvét mindig is kutatták az idők folyamán. A korakeresztény századokban már külön magyarázatokat írtak róla. A nagy konstantinuszi fordulat után például a Jelenések könyvét évszázadról évszázadra ábrázolták. Például a középkorban nem volt Biblia az emberek kezében, de falikárpitokon, miniatúra sorozatokon, szinte sorozatban ábrázolták Jelenések könyvét, mert mindenkinek a képzeletét felajzotta, mindenkinek a figyelmét odairányított, hogy micsoda jövendőlések vannak ebben a Jelenések könyvében. Ezért mondja az angyal, be ne pecsétel, de könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Mennyivel ellentétes ezzel, kedves hallgatók, sok mai kereszténynek az álláspontja, aki azt mondja, hogy nem érthető a Jelenések könyve. Hát eddig is érthető volt. És hogy haladunk előre az időben, még inkább érthetővé válik. A Jelenések könyve nem bepecsételt könyv. Már a Dániel könyve sem bepecsételt könyv. A 19. század elején a bepecsételt Dániel könyve megnyílt könyvé lett. Tehát ezekkel a hatalmas, nagy befejező részekkel a Biblia olvasásra is utat és irányt szab nekünk a Bibliának ez a lezárása, az utolsó versei. Mit jelent vajon ez, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Kedves hallgatók, röviden közlít a Biblia velünk, hogy egyszer lejár a kegyelmi idő az egyes emberek számára és az egész világ számára. Nem lehet megváltozni akkor, ha eljátszottuk a megváltozás lehetőségeit. Egyszer eljön a kegyelmi idő lezárulása a nagy evangélium hirdetés után, amikor kezdetét veszi a 7 utolsó csapás, a 7 utolsó csapás idején nem lehet már megváltozni. Olvastuk is Jelenések könyve 16. fejezetében, boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháit. Új ruhát már nem lehet fölvenni jelképes értelemben, csak őrizni lehet a meglévő ruhát. Ennyire pontos a Bibliának a jelképes nyelve, a profétikus nyelve. Egyszer lejár az emberiség kegyelem ideje, Isten addig mindenkinek méltányos lehetőséget biztosít a megváltozásra. Aki nem akar megváltozni, hát aki fertelmes, aki hazug, az, ha ezt akarja, legyen ezután is. De aki megváltozott, annak részt adok az örök életben, az maradjon igaz ezután is. Újra Jézus szólal meg, íme hamar eljövök. Nem tudom, hogy megütötte a fülünket, harmadszor mondja, hogy hamar. Sokszor mondják nekem, hogy hát 2000 év telt el már azóta, és mi ez, hogy hamar? Kedves hallgatók, lehet ezen gondolkozni, hogy 2000 évre hogy mondhatja az Isten, hogy hamar. De ha meggondoljuk egy kicsit, hogy Jézus, amikor eljött a világra, és győzött a rossz fölött, a nagy küzdelem eldőlt, amit mi most élünk történelmet, ez már a végjáték. Ezért olyan borzalmas. Az elmúlt 2000 évet végidőnek nevezi a Biblia, azon belül is az elmúlt 150-200 év, még a végidőn belül is egy újabb, legvégső idő. Itt eldőlt már a küzdelem, de valaki nem akarja föladni a játszmát. Sátán nem akarja föladni a játszmát. És akkor, amikor egy sakjáték is eldől, de a vesztes fél nem akarja feladni a játszmát, már minden kombináció számítással ki lehet számítani, hogy úgyis el fogja veszíteni a mérkőzést, de nem adja fel a játszmát, a legváratlanabb és legborzalmasabb húzások következnek. Kerül, amibe kerül, a vesztesnek már semmi se drága. Hát ezért mondja a Biblia, hogy Sátán tudja, hogy kevés ideje van. És ezért akarja elhitetni, ha lehetséges, a választottakat is. Ezért akarja elhitetni a föld egész kerekségét. Ezért egy legyőzött ellenség mindent latba vet, hogy még több rombolást idézhessen elő. De gyorsan el fog múlni ez az idő. Most lehet, hogy úgy érezzük, mert a földi érzékelésünk olyan, hogy a rosszat mindig hosszúnak érezzük. De olvastuk már Jelenések könyvéből ezt az igét, hogy Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről. Olvastuk már azt, hogy ingyen sem vétetnek majd emlékezetbe a szörnyűségek, amik bekövetkeztek a történelemben. Isten gyorsan végéhez vezeti a világtörténelmet, ami nekünk lassúságnak látszik. Arra Péter apostol azt mondja a második levele a harmadik fejezetében, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mi érettünk, nehogy némelyek elvesszenek, hanem mindenki megtérésre jusson. Íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, hogy bemehessenek a kapukon a városba. Mi az örök élet feltétele? Röviden itt a Biblia utolsó sorai azt mondják, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Végülis ez a kereszténység lényege. Felismerni Isten törvényeit, az Istent felismerni a törvényeiben, és az Isten szeretett törvényeivel összhangba kerülni. Emberi erőből ez lehetetlen, de a hit erejével lehetséges. A hit általi megigazulás nagy tanítása, hogy hit által minden lehetséges a hívőnek, és ez boldogságot is szerez, mert boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Ilyenkor, ha valaki olvassa a Bibliában ezt úgy lélekben, a legrövidebb parancsolatrendszert úgy végigmondja magában, nem? A jó alkalom arra is buzdítanám én is a kedves hallgatókat, hogy a Bibliának van legalább 4 része, amit mindenkinek ismerni, tudnia kellene. Az egyik a mi atyánk, a másik a 8 boldogság, a harmadik a szeretet himnusza, de legfőképp a negyedik a 10 parancsolat. Boldog az az ember, aki megtartja az ő parancsolatait. És miért mondtam, hogy ezeket nem szabadna elfelejteni? Mert az ember úgy elmondaná, mi is az első parancsolat? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Az első parancsolat. Ismerjél meg engem az Istent. Lépjél velem én te kapcsolatba. Az én te kapcsolat a legszeretetteljesebb kapcsolat az emberi világban is, a két ember közötti szereteten alapuló kapcsolat. Én az Isten, nem csak a szeretet és igazság Istene vagyok, hanem a szabadítás Istene is vagyok. Én kihoztalak sok egyiptomi sötétség, vagy jelképes beszéd. Egyiptom a Bibliában a sötétségnek, az erkölcstelenségnek a színhelye. Mi is egy nagy egyiptomon keresztül vándorolunk napról napra. az Isten kiszabadít bennünket a világ sok-sok sötét helyzetéből. Ha az Isten nem lenne ott az életünk mellett, ha nem érvényesülne a gondviselése, már elvesztünk, vagy végérvényesen elbuktunk volna. Isten az, aki segít bennünket, és ő a mi javunkat akaró Isten. Ne idegen isteneket kövessünk. Milyen érdekes ez is. Idegen Isten. Milyen Istened van? Az egyedül igaz Isten a te Istened, a szent proféták Isten a te Istened, az az Isten, aki beszélt önmagáról, aki kinyilatkoztatta magát a Szentírásban, vagy pedig idegen Istenek. Idegen Isten a pénz, a hatalom, az élvezetek, minden, amit Isten elé állítunk, és amit ma az emberiség sajnos öntudatlanul ismer, ha ezt tudná, hogy mit csinál az emberiség, valószínűleg nem csinálná. De öntudatlanul az Isten elé állít, és kinevez isteneknek olyan bálványokat, amik tönkreteszik az ember életét, úgy, hogy Salamon király mondta, hogy sok minden jónak látszik az ember előtt, de a vége a halálra menő út. Először nagyon jónak látszik ez, meg az, meg amaz, de a vége a halálra menő út. Vagy hogy szintén Salamon mondta a Prédikátor könyve 8. fejezetében, aki engem, az Isten gyűlöl, szereti a halált. Aki az Isten gyűlöli, az szereti a halált. És ma az emberiségben komoly betegség ez, hogy szinte annyira kockáztatják az életet, és a halált annyira fölébe értékelik az életnél, aki az Isten gyűlöli, az szereti a halált. És aztán végig a többi parancsolatot, hogy állunk a második, a harmadik, a negyedik parancsolattal. Az első négy parancsolat, ami az Isten iránti szeretett kötelezettségekre szólít fel, és ha megtanuljuk szeretni az Istent, akitől csak jót kapunk, az természetesen szereti majd a szüleit és az idősebb embereket, ez az ötödik parancsolat. Az természetesen fogja az életet is védeni, ugye a nevő parancsolat, akkor a házastárs élete is szent lesz és hűséges lesz hozzá, ne paráználkodjál, vagy ne törj házasságot parancsolat. De a másik embernek a tárgya, amit megszerzett a másik ember, az is szent lesz előtte, a ne lopj parancsolat. Sőt, a másik ember jó hírét is védi, a ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot parancsolat. És az utolsó parancsolatban még az érzelmeinket, még a lelkünk mélyét, hogy ne irigykedjem a másik emberre. És ne versengjek, ne vetekedjek, még ne is gondoljak rosszat a másik emberről. Igen, aki a Biblia alapján ezeket a parancsolatokat megismeri, aki látja azt, hogy a saját erejéből nem tudja betölteni, de Isten segítségével, hitáltal betölthető, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Igen, az üdvösség kegyelem. De a kegyelemben igazság is és jog is van. A kegyelem, az Isten irgalma és könyörülete egy hatalmas dolog, az nem nélkülözi az igazságot, abban igazság is és jog is van. Aki megtartja az Isten parancsolatait, arra az Isten azt mondhatja, hogy ő azonosult ezekkel a parancsolatokkal, ő valóban vágyakozik az örök életre, ott lehet a helye az örök életben. De kint maradnak az ebek és a bűbájosok, a paráznák és a gyilkosok, a bálványimádók, felsorol néhány bűnfajtát, és milyen megdöbbentő ez a kijelentés is, kedves hallgatók, hogy kik maradnak kint, kik nem fognak eljutni az örök életre? Akik szeretik és szólják a hazugságot. Ez is milyen kijelentés. Akik szeretik és szólják a hazugságot. Tehát jóhiszemű tévedések miatt senki nem reked ki az örök életből. A tudatlanság miatt nem reked ki senki az örök életből. Megírja a Biblia, hogy az Isten a tudatlanság idejét elnézi. Apostolok cselekedetei 15. fejezetében. De aki szereti a hazugságot, aki szólja a hazugságot, másokat is félrevezet, ezek kint maradnak, ők nem láthatják meg azt a boldog örök életet, amit Jézus az áldozatával szerzett. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen néktek a gyülekezetekben. A jelenések könyve kinek szól? A jelenések könyve most azt mondja, hogy a gyülekezeteknek szól. A könyv elején is azt olvassuk, hogy a jelenések könyvét Isten adta Krisztusnak, Krisztus az angyal által megjelentette Jánosnak, és János pedig megjelentette azoknak, akik az Istent követni akarják. Ha valamit nem értettünk meg még a jelenések könyvéből, azért arra is gondoljunk, hogy a jelenések könyve Krisztus igazi komoly követőinek szóló könyv. Lehet, hogy mi bennünk van még sok hiányosság, még nem vagyunk teljesen követői Krisztusnak, és hát ezért nem értettük meg a jelenések könyvét. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Megint milyen gyönyörű szimbolika. Gyökér és ág. Jézus kettős természete. Jézus emberré lett, alászállt az emberi világba, ő a gyökér, de ő az ág is. Jézus teljesen emberfia is, és teljesen Istenfia is. Jézus kettős természete a biztosíték számunkra, hogy az emberit föl lehet emelni az isteni szintjére, hogy az emberiségnek van megváltása, hogyha befogadja az Istenit, és minden embernek van megváltása, ha befogadja az Istenit. És kedves hallgatók, ezután jön egy nagyon érdekes lezárás, és ezt már egy kicsit jeleztem a táblán, hogy ez a Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, ez visszautal a Biblia legelejére, hogy a Jelenések könyve, amikor azt mondja, hogy nap nem lesz többé a mennyei Jeruzsálem fölött. Biblia eleje is elmondja, hogy először volt a világosság, és utána a nap. Templom nem lesz többé. Elmondtam, hogy a templomra addig van szükség, míg a bűnrendezés várat magára. Amikor nincs bűn, templomra sincs szükség. Itt is milyen érdekes dolog, hogy a Bibliában az utolsó versekben mindannyiunk számára van egy döbbenetes nagy tanítás. És ez a döbbenetes tanítás így hangzik, hogy a lélek, tehát a Szentlélek, és a mennyasszony, ugye a mennyasszony az egyházi jelképe, mint Jézus a vőlegény, a mennyasszony az őt váró egyház. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj, és aki hallja, ezt mondja, jöjj, és aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ebben az egy mondatban, kiegészítve a Mózes első könyve 3. fejezet 15. versével, amit ugye így nevezünk, hogy ős evangélium, benne van a Bibliának egy rövid, tömör meghatározása, hogy milyen fokozatokon keresztül juthatunk el az életünkben Istenhez, milyen fokozatokon keresztül lehetünk méltók arra, hogy az örök életben mi is részesedjünk. Ugye Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. verse azt mondja, Isten ezt ígérte meg az első emberpárnak, hogy ellenségeskedést szerez a bűnnel szemben. Ugye a Isten szent lelke minden emberben kivétel nélkül ellenségeskedés szerez a bűnnel szemben. Mit jelent ez? Kis gyerekkorunktól fogva, így tudnám ezt röviden mondani, nem tudunk belenyugodni a rosszba. Amióta az eszünket tudjuk, amióta először éreztük az igazságtalanságot, a rosszat, akár velünk követték el, akár mi követtük el másokkal, ugye éreztük belül, hogy feszültek vagyunk a rosszban, vagy a rosszat tapasztalva, a rosszat átélve. Ez mind a Szentlélek munkája. Isten a bűneset után ezt ígérte meg, hogy ő ellenségeskedést támaszt bennünk a rosszal szemben. Aki ezt az ellenségeskedést hagyja az életében, egyszerűen hagyja érvényesülni, tehát akit bánt a rossz, nem csak persze az a rossz, amit velünk tesznek, hanem azért mi is elég sok rossz dolgot teszünk másokkal, aki ebből problémát csinál. Hogy én miért teszek rosszat másokkal, miért beszélek meggondolatlanul, miért vágok oda dolgokat, miért ítélkezem, miért vádaskodom. Tehát belül érzi azt, hogy ez így nem jól van. Annak az Isten elhozza az életében azt, amit a Jelenések könyve mond, hogy aki szomjuhozik, a szomjuhozást, a jóra való szomjuhozás, ez a második dolog. Ezek megfoghatatlan lelki folyamatok, de mégis törvényszerű folyamatok. Minden emberben 100%-ig megvan az ellenségeskedés a rosszal szemben, akkor is, ha mi ezt nem látjuk, vagy sokszor úgy gondoljuk, hogy az emberek olyan bígan és dalolva teszik a rosszat. Ez nem így van. Aki a rosszat teszi, abban békét és nyugalmat nem találhat. Kimondja Ézsaiás könyve, hogy jaj az istenteleknek, jaj azoknak, akik meg akarnak békélni a rosszban. A rosszban nincs békessége senkinek sem. Legfeljebb az ember, mint egy jó színész megjátszhatja magát, hogy a legormótlanabb, legvisszataszítóbb dolgokat is olyan nagyon vígan és dalolva teszi meg. De ez csak egy színészi játék. A lelke mélyén ott van az ellenségeskedés. De hogyha a lelkünk mélyén hagyjuk az ellenségeskedést tovább fejlődni, akkor, akkor a valóságban kialakul a lelkünkben a szomjózás a jóra. Tudnék, az az érzés, hogy nem lehetne jobban élni. Nem lehetne tisztábban élni. Nem lehetne jobban mások javára, meg a magam javára is élni. Kell nekem elrontanom olyan sokszor az életet? Nincs megoldás, mindig csak bukdácsolás az élet. Aki hagyja az Isten lelke munkáját, és ezt az ellenségeskedést hagyja, hogy előre haladjon, annak az életében kifejlődik az, hogy szomjúhozás, hogy szomjúhozni a jóra. Ugye nagyon röviden és egy kicsit más szempontból én az egyik kis füzetben is ezt írtam meg, hogy mit tanít a Biblia az Isten keresésről. Mert ez tulajdonképpen az Isten keresés, vagy értelemkeresés, vagy az életünk értelmének keresésének a folyamata. Ez a második szakasz. És a harmadik szakasz erre azt mondja, hogy akarás. S aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. 100%-ig minden egyes embernek az életében ott van az ellenségeskedés. Ez 100%. Sajnos a 100%-ból, most nem tudom, hogy hány százalék, de ez már biztos, hogy nem 100%, ez már mondjuk csak olyan 50-60%, vagy talán annál is kevesebb bizonyos helyeken, hogy hány ember szomjúhozik egy más életre, egy magasabb rendű életre, egy igazán boldog életre. De ebből a harmadik szakaszban, ebből az 50-60%-ból még kevesebb lesz. Tudnék, hány ember akarja ezt? Mert a sok ember mondhatja, hogy jaj, hát én hiszek az Istenben, meg jaj, hát igen, a Biblia is nagyon igaz, meg szép. Csak hát ki az, aki azt mondja, hogy Istenem, hát én szenvedek a rossz dolgaimtól, én szeretnék jobb ember lenni. Na de én ezt akarom is, nem csak vágyakozom, nem csak óhajtom, nem csak néhányszor baráti társaságban elmondom, hogy én nagy bűnös vagyok, mert mennyi sok rossz dolgom van, és hogy így, és úgy, és amúgy, és aztán minden ugyanúgy megy utána. Hanem aki azt mondja, hogy én most utána nézek a dolgoknak, én most kezembe veszem a Szentírást, én most utána nézek, hogy lehet másképp élni, vagy nem lehet másképp élni. Van győzelem az életben, vagy sorozatos bukások élete az életünk. És itt tulajdonképpen itt van a nagy választóvonal minden egyes ember életében. Mert mondom, itt nincsen. Minden ember életében van ellenségeskedés a rosszal szemben. Itt már sajnos részekre szabdalódik az emberiség. Nem mindenki szomjúhozza a jót. Szenved a rossztól, de a jót mégse szomjúhozza. De az igazi nagy választóvonal itt van, hogy te ember, most az életedet mire tartod jónak? Meg akarsz tudni valamit, bizonyosságra törekszel, vagy sem? Már Pláton azt mondta az ókori bölcs, hogy az emberek sokszor ott követik el a nagy hibát, hogy beérik a valószínűségekkel, ahelyett, hogy bizonyosságot óhajtanának. A valószínűségekre nem lehet életet építeni, csak bizonyosságra. Ha 2x2 nem 4, akkor nincs miről értelme beszélnünk. Az életben bizonyosságok kellnek. Bizonyosságok, hogy miért vagyunk, miért élek, van-e végső cél, van-e élet, vagy a halál győz az életen. Legtöbb ember ma azt gondolja, hogy hát amíg élünk, élünk, utána eltemetnek bennünket, vége van. Hány és hány embertől, saját rokonaimtól is hallottam. Múltkor is temettünk egy nagyon kedves rokonunkat, és a fia odajött hozzám, és azt mondja nekem, ugye szeretted az édesapámat, de így már soha az életben nem tudsz vele találkozni. Mert vége van. Ő most már nem élő. Ő itt van a koporsóban, vége van. Hát nem az az időpillanat, amikor az ember itt nagyobb fejtegetésekbe bocsátkozzék egy ravatalnál, de hát az én reményem az, hogy fogok találkozni az édesapjával. Nagyon becsületes, törekvő, nem volt hívő, vallásos ember, de a lelkiismeret törvénye szerint egy igazán példamutató életet élt, hogy ki is kívánkozott volna belőlem, hogy persze úgy nem fogok vele beszélni, hogy itt az életben. Magasabb fokon fogok vele beszélni, az újjáteremtett életben, ha eljutunk oda, ha megküzdjük a küzdelmeinket, és Isten segítségével eljutunk. De nagyon sok ember egyszerűen beletörődik abba, hogy van a halál mindent elmos, az egész életre tulajdonképpen keresztet vethetünk, mert a halál mindent semmissé tesz. És az emberek belenyugszanak a halálba. És 100 ember közül, ha 5 ember azt mondja, hogy a halál, igen, ez következmény, a bűn zsoldja, de Isten nem halálra teremtett bennünket, Isten életre teremtett bennünket. De akarod az életet? Vagy csak az élet ösztön hajt, és akkor úgy gondolod, hogy te akarod az életet, de tudatosan akarod, most ne az ösztönt nézd, hanem utána jártál, megnézted, hogy ki az Isten, megnézted, hogy az Isten nem akar hagyni bennünket elveszni. A lélek és mennyasszony ezt mondják, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Isten az örök életet ingyen ajánlja fel. Isten mindent ingyenesen ajánl fel. A legértékesebb dolgok ingyenesek. Nem kell érte küzdenünk, megdolgoznunk, pénzt szereznünk. Az értéktelenebb dolgokért lehet pénzt adni, de az Isten a legértékesebb dolgokat, ez az igazi demokratizmus, mindenki részesülhet. Békességből, boldogságból, örök életből, mindenből. Isten ezt ingyen ajánlja fel. Mi kell ehhez? Ez a három dolog, hogy ezt komolyan vegyük. Ezért én ezt a három szót úgy ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy úgy jegyezzük meg. Mekkora bennem az ellenségeskedés a rosszal szemben? Elegendő-e ahhoz, hogy ez átlendítsen engem oda, hogy én nem azzal teszem egyenlővé az életet, hogy mindig látom a rossz dolgaimat, hanem én egy magasabb szintre akarok menni, hogy én ezektől szeretnék megszabadulni. Nem állandóan azt emlegetni, hogy milyen rossz vagyok, meg mennyit hibáztam, én szeretnék más ember lenni. Én szomjúhozom arra, hogy én tényleg más ember lehessek. Sőt, én akarom ezt. És tudjuk jól a Bibliából, sokat idéztem önöknek, az első Timóteusi levél, második fejezet, negyedik verse, amely ugyanerről az akaratról beszél. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Akkor miért nem fog minden ember üdvözülni? Mert az emberek nem akarják. Az Isten ezt akarja, itt van. Az Isten nem óhajtja, nem kívánja, akarja. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, sőt itt a földön már az igazság ismeretére is eljusson. És ne tessenek azt se elfelejteni, hogy ezt a három döntő szót, amit itt sorrendbe állítunk a Biblia első és utolsó könyve alapján, hogy ez milyen szövegkörnyezetben hangzik el, ki képviseli ezt ma a világon? Tanultuk ezt az iskolai tanulmányaink során? Szerintem a egyik legfontosabb dolog, amit tanítani kellett volna. Én ezt nem tanultam. Lehet, hogy önök tanulták, akkor szerencsésebbek. Ki képviseli ezt? A lélek és a mennyasszony. Ez, ami az élet alapja, ezt a Szentlélek képviseli, tehát az Isten minden egyes embert így közelít meg, az Isten szent lelke ezeken a törvényszerű lépcsőfokokon vezet el bennünket a megváltozásra, a megtérésre, és arra, hogy jogunk legyen az örök életre, ezt a Szentlélek képviseli, és a mennyasszony az igazi egyház. Ott van az igazi egyház, ott van igazi keresztény közösség, ahol ennek jegyében élnek. És ahol ezt képviselik. Az igazi keresztény közösségnek semmi más feladata nem lenne, csak felmutatni Isten tiszta evangéliumát, és az evangélium nyomán, hogy az emberek elé oda tárul, egy olyan vágyat érezzenek az emberek, hogy szinte az emberek szomjúhozzanak, mint hogy a 42. Zsoltár mondja, mint a szarvas a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem, te hozzád, Isten. És az emberek egy idő után döntsenek, hogy akarják az életvizét ingyen. Ezen a világon két, egy isteni és egy emberi erő együttmunkálkodása segíti az egyes embert, hogy ezeken a lépcsőfokokon feljusson. A Szentlélek és az igazi egyház. És ezzel záródik le Jelenések könyve, ami ezután következik, ezek a Bibliának az utolsó szavai. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Ámen. Bizony jövel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen minnyájan ti veletek. Ámen. ezzel fejeződik be a Biblia. Azért nem tudom, hogy tetszenek-e figyelni. Először azt mondja az angyal, hogy a szent proféták istene. Utána azt mondja Jézus Krisztus, hogy boldogok, akik megtartják a profétálás beszédeit. És most a Bibliánk mivel záródik le? Mik a végső nagy figyelmeztetései? Hogy a Bibliához ne tegyünk hozzá, meg ne vegyünk el belőle. Ha lehetne mondani, hogy melyik a kereszténység körében leggyakrabban elkövetett bűnfajta, én azt gondolnám, hogy ez. Hány és hány embert lehet hallani, aki azt mondja, hogy én a Bibliából ezt nem is olvasom, ezt nem is tudom megérteni, nem is fogom megérteni, erre már nincs szükség. Amikor gyerekek voltunk és tanultuk a katekizmust, ugye, mint aféle kisgyerekek, nagyon szerettük volna az ószövetségi történetekről úgy részletesebben hallani, akkor a lelkész azt mondta nekünk, hogy ő az ószövetséget nem ismeri, mert hát az a zsidóké. Mi keresztények vagyunk, miénk az új szövetség. Hát mi ezt nem tudtuk, hogy egy 8-10 éves gyerek mit tud ezzel kezdeni. Hát én nem tudok vitatkozni egy lelkésszel. Bele nyugodtunk ebbe, hogy az ószövetség a zsidóké, az már ránk nem vonatkozik. Az új szövetség az a miénk. Hát akkor elkezdtem olvasni az új szövetséget, vagy háromszor kezdtem el 10 éves koromban, mindig le kellett, hogy tegyem. Nem tudtam akkor még, hogy miért tettem le, most már tudom, mert az ószövetség nélkül az új szövetség nem érthető. Hát az új szövetség nem más, mint állandó visszahivatkozás az ószövetségre. Tehát ha valaki az új szövetségnél akarja a Bibliát megismerni, abból egy kukkot nem fog érteni, hiába mondja azt, hogy ő neki az olyan világos és szép. Ez is a hazugság egyik formája. Hát az ószövetsége, mint alapul épül fel az új szövetség, mint a háznak a fala és a tetőzete. Tehát tulajdonképpen az ószövetség nélkül meg se próbáljuk olvasni a Bibliát, mert az nem fog menni. És mégis még egyházi tanítások, egyházi gyakorlat, még lelkészek is azt mondják, hogy az ószövetséggel ne törődjetek, meg az ószövetség az egy borzalom, meg ott olyan sok a háború. Miért? Ma nagyon-nagyon nagy béke van, ugye? És ott olyan borzalmas gyilkosságok van, most nagyon szeretik az emberek egymást, és kézenfogva járnak, és csodálatos az élet, és azt kívánják, hogy a Szentírás hazudjon nagyokat. Mi? A Szentírástól operett kuplét várnak? Vagy mit várnak? Kedves hallgatók, ezzel fejeződik be a Szentírás. Hozzá ne tegyünk, és el ne vegyünk. És ezt mi is megcsinálhatjuk sajnos olyan módon, hogy egyszerűen nem olvassuk, egyszerűen nem beszélünk róla, nem illesztjük bele az összefüggésbe. Ma is érvényes az, amit a Jelenések könyve 11. fejezetében olvastunk. Tetszenek emlékezni, hogy ott mi volt a Jelenések könyve 11. fejezetének a fő szereplője? A két gyászruhába öltözött tanúbizonyság. Az egyik az ószövetség, másik az új szövetség. A középkor során gyászruhába öltözve profétáltak, mert sem az ószövetség nem kapott hangot, sem az új szövetség nem kapott hangot. Igen, sajnos visszajön a középkor. Ilyen tekintetben is visszajön a középkor. Egyre inkább halljuk azt, hogy nem kell annyit foglalkozni a Bibliával. A Bibliát úgyse érthetjük meg, túl bonyolult, túl részletes. Az csak a teológusok és papoknak a könyve. Egyszerű ember abban nem tud kiigazodni. És a Biblia nem véletlenül fejeződik be ezekkel a szavakkal. Ha valaki veszi ezt a bátorságot, és elvesz, vagy hozzátesz, elhallgat, vagy kitoldja, foldja. Tehát ez nem annak a kérdése, emberi műveket is megszoktunk tisztelni azzal, hogy nem írunk hozzá, meg nem hagyunk el belőle részleteket. És Isten művével, hogy Ézsaiás 34:16-ban olvassuk, hogy ez az Úr könyve. Az Úr könyvével, a Bibliával megengedik maguknak az emberek azt, hogy csak úgy elhagyjanak és elvegyenek. Erre azt mondja itt Jézus a könyv végén, hogy aki ezt megteszi, e könyvben megírt csapásoknak a részese lesz. Máté evangéliuma 5. fejezetében, a hegyi beszédben is szólt erről Jézus, amikor azt mondta, hogy aki egyet is megront a legkisebbek közül, a legkisebb parancsolatok közül egyet is megront. Egy kicsit rossz itt a Biblia fordításunk, mert a Biblia fordításunk ezt így adja vissza, hogy a mennyek országában a legkisebb lesz. Ez egy rossz fordítás. Aki a legkisebbet is megrontja, az nem, hogy a legkisebb nem le, be sem megy a mennyek országába. Hanem szó szerint ezt így lehetett volna jól lefordítani, hogy aki egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, a mennyek országa szerint a legkisebb. A mennyek országa értékrendje szerint a legkisebb. Tehát nem fog eljutni a mennyek országába. Hiszen ha valaki átállítja az útjelző táblákat, amelyeket az embereket vezetik jobbra vagy balra, és ahelyett, hogy az emberek jobbra mennének egy átállított táblával, a jó irányt a balnak hiszik, ennél nagyobb bűn, mint félrevezetni az embereket, és az Istennek a segítségét, a szavát manipulálni. Ugye ezt Jelenések könyve 17. fejezetében is láttuk, hogy ezt a Biblia visszataszító, undorító paráznaságnak tartja, visszaélésnek azzal, hogy valaki tud valamit, ért a dolgokhoz, ismeri talán a Bibliát, de visszaél a hiszékeny tömegekkel, visszaél a tudatlan tömegekkel. Kedves hallgatók, Kierkegaardnak, a dán filozófusnak a nevét talán sokan ismerik. Ha mondtam volna már a hasonlatát, az ismétlés a tudás anyja, tehát azért mondom újra. Kierkegaard azt mondja, hogy milyen a mai kereszténység. A kereszténység egyik része úgy tekinti a Bibliát, mint egy képet, egy szép képet vagy tükröt, fölteszi a szobának a legfelsőbb sarkába, és mindig utal rá, hogy nekem van egy szép tükröm vagy képem. De nem engedi meg, hogy az emberek belenézzenek. Ez a kereszténység egyik része. Mindig hivatkozik a Bibliára, de az emberek kezében nem adja oda a Bibliát. Azt mondja, hogy nagyon szép a tükör, ott a szoba a legfelsőbb sarkában, ott pompázik. Kereszténység másik része mit csinál? Az a bejárathoz teszi ezt a tükröt, hogy mindenki belenézhessen. Igen ám, de a tükör köré egy olyan cirkalmas keretet gyárt, hogy ha valaki elébe áll, nem a tükörrel foglalkozik meg azzal, hogy belenézzen, meg a saját ábrázatát lássa, hanem azt mondja, hogy hát ilyen a nyelve, ilyen jelzők vannak benne, meg ilyen, ugye ez a mai teológia. Beszél mindenről, csak a lényeges dolgokról nem beszél. Hogy ez így, meg úgy, meg amúgy, szóval a kerettel foglalkozik, nem a tükörrel. Azt mondja Kierkegaard, ez a kereszténység másik része. Az első út inkább a katolikus út, a második út inkább a protestáns út. Mondta Kierkegaard, aki evangélikus volt, és aki maga is sokat szenvedett a 19. században ettől. A kereszténység egyik része azt mondja, van Bibliám, de hát ugye a Biblia mellett ott van még a szent hagyományom is, ott van még a tanítóhivatalom is. Elégedjél meg, hogy van Biblia, ott van fönn a szoba sarkában. A kereszténység másik része azt mondja, nézzél csak bele a Bibliába, de aki elébe áll, nem a tükörbe fog nézni, hanem csodálni fogja a tükör keretét. Azt mondja Kierkegaard, mi a Bibliához a helyes viszony? Hogy kell viszonyulni helyesen a Bibliához? Mert sem az, sem ez nem helyes viszony. Azt mondja ez a dán bölcselő, hogy úgy kell viszonyulnunk a Szentíráshoz, mint a szerelmes levélhez. Ha kap az ember a szerelmesétől levelet, bezárkózik a szobájába, és elolvassa egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Hogy szeret engem az, aki ezt a levelet írta nekem? És én egyedül maradok vele. Mindenkit kizárok, bemegyek a szobámba, bezárkozom, hogy, és ugye talán voltunk ilyen helyzetben, akik legalábbis a szerelmet így élték egy kicsit át, hogy leveleztek azért a szerelmesük. Az nagyon nagyszerű dolog, fiataloknak szoktam ajánlani, akkor vigasztalom is őket, hogy nem egy városban laknak, vagy más helyütt tanulnak. Mondtam már egy fiatalnak, hogy egy levélből pontosan tudni fogod, hogy még egy levelet váltsál vele. Már jeleztek is nekem vissza, hogy köszönöm szépen, tanár úr, egy levélből tudtam, hogy ezzel semmi keresni valóm, nem is. Hát ugye szóban mindenki előadhatja magát nagyon, és mindenki beférkőzhet, belophatja magát a másik szívébe. Amikor levélben le kell írni, hogy én hogy gondolkozom, mit érzek, milyen életcéljaim vannak, ott azért elárulja magát az ember, és aki kap egy-két ilyen levelet, annak elég, köszönöm, majd mással barátkozom. De akinek igazi szerelmes levél volt már a kezében, nem így csináltuk? Hogy mit ír róla, mit mond, minden szó milyen fontos. Az emberiség inkább fölmutogat, hogy van ám a könyvek könyve, nagy kultúrkincs, nincs művelt ember anélkül, hogy azt el ne olvassa. Nagy hangzatos szavak, ugye? Nesze semmi fog meg jól. Másik része azt mondja, nem, hát én naponként olvasom, és én tudom, hogy ez meg az, meg úgy, meg amúgy. De kinek az életében fog változást érlelni a Szentírás? Aki szívére veszi. Azt mondja Kierkegaard ezután, annak az életében fog a Biblia változást hozni, aki mikor olvassa ezt a szerelmes levelet, azt mondja, itt rólam van szó, itt rólam beszélnek. A Bibliát csak úgy olvasom, hogy hát itt 3000 évvel ezelőtti történt, vagy ez így történt, úgy történt, akkor nem azonosítom, hogy itt rólam van szó, ez is nekem szól. Ez is engem beszélva, ez is engem akar jótékonyan megközelíteni, hogy ember, ahogy Dávid életében ez volt a probléma, vagy hogy Nehémiás így győzött, hogy a másiknál ez és ez, a te életedben is ilyen törvényszerűségek vannak, le tudod fordítani, látod, hogy itt rólad van szó, és itt neked beszélnek. De ennek az a föltétele, hogy ne tegyünk hozzá, és ne vegyünk el belőle. Jézus világosan mondta, Máté 4:4, könnyű megjegyezni, nem csak kenyérrel éle az ember, mondja Máté 4. fejezet 4. versében, hanem minden igével, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. A Bibliát természetesen naponként magunkhoz venni, és a proféciákat is megérteni és megtartani. Nos hát, Isten hatalmas segítséget nyújt mindannyiunk számára, és azt hiszem, hogy így áttekintve a Jelenések könyvét azért azt elmondhatjuk, hogy ha nem lenne a Jelenések könyve, és tessenek meggondolni, mi lenne. A világ zűrzavaros, annyira bonyolult és áttekintetetlen. A Jelenések könyve, amilyen tiszta rendet vág, hogy miért van az ateizmus, mi a torzvallásoskodás, hogyan fog a kettő közös nevezőre jutni, hogyan lesznek emögött világhatalmak, egyházak, szervezetek, de neked döntened kell, kedves olvasó, hogy te valóban ellenségeskedésbe vagy a rosszal szemben. Te valóban szomjúhozol a jóra, és te akarsz élni, itt a földön is boldogan élni, és akarsz élni egykor majd az örök életben, amelynek nagyon közel van már a határmesdjéje hozzánk. Az örök életről azt mondta Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Itt van az örök élet az ajtó mögött. Ennyire közel van Jézus második eljövetele. Ezért is a Bibliának ez az utolsó felszólítása, illetve utolsó ígérete, bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jöjj, Uram Jézus. Ezzel fejeződik be a Biblia. A Biblia Jézus első eljöveteléről beszél 300-szor, 400-szor. A második eljöveteléről beszél 2-3-szor annyiszor. Az első eljövetel volt a váltság, a második eljövetel a teljes váltság. A Biblia így fejeződik be, bizony jöjj el, Uram Jézus. Bárcsak már eljönne a te országod, bárcsak már meglenne a te akaratod, mint a mennyen, úgy itt a földön is.